31. álom. Egy fahídon találtam magamat. Vinus is velem volt. A híd nagyon hasonlított arra, amelyet a Logari völgyben láttunk. Ausztria és Szlovénia határától nem messze van a festői Logar völgy, a Kamiki Alpok egyik legszebb vidéke. Annyiban különbözött, hogy a pallója nem deszkákból, hanem apró szórt kavicsokból állt. Lépcsők is voltak rajta, amelyek a domboldalra vezettek, de egy kanyar után eltűntek. Még egy különbséget vettem részre, a környező fák levelei mind téglavörös színű árnyalatban ragyogtak. Amikor jobban megfigyeltem a részleteket, rájöttem, hogy ez egy egészen más híd, semmi köze a Logari völgyihez. Úgy döntöttünk, hogy felmegyünk a lépcsőkön, és megnézzük, mi van a kanyar után. A levegő és a meredek lépcsőfokok hatására kimelegedtünk és vetkőzni kezdtünk. Én fürdőnadrágban voltam, Vinus rövid pántos sárga pólóban, és egy picorka rózsaszínű tanga alsóban maradt, melyre egy széttárt szárnyú lepke volt ráhímezve. A lépcsők végén egyenes talaj következett. A széles út, amelynek két oldalán még mindig vörös levelek és fák sorakoztak, egy tisztás felé vezetett. Mielőtt odaértünk, Vinus megállt, mert észrevette, hogy a fatörzs alatt gombák vannak a zavarban. Piros, kalapos gombák. Láttam, hogy érdeklődéssel közeledik feléjük. Leguggolt, de nem bántotta őket. Ne fogd meg, nem tudom milyenek. Ehetők vagy nem ehetők, legjobb, ha nem bántjuk. Tovább mentünk. Az út vége felé egy különleges gránitkőből készített kapu állt. Semmi más nem volt körülötte. Mintha valaki ott felejtette volna, ezért átmentünk rajta. Zomborban az Apatini út végén lévő kis parkban találtuk magunkat. Most már hárman voltunk, mert Mille is velünk tartott. Vinus panaszkodott, hogy megéhezett, valószínűleg attól, hogy a gombákat látta. Leültettem a közeli padra, én pedig átmentem az út másik oldalára. Az utca utolsó házában péküzletet láttam. A boltablak mögött kenyerek, kiflik, zsemjék voltak. Ezen kívül még sok más süteményt is reklámoztak, bementem. Egy ajtóra akasztott kis csengő jelezte érkezésemet. A hagyományos kenyeresboltban a pult alól egy 8 év körüli fiú bújt elő. Hajának nagy részét tradicionális albán fejfedő takarta. Mindjárt tudtam, albán péküzemről van szó. Itt a kenyér kiváló lehet. A fürdőgatyám kis zsebében csak egy 5000-es volt forintban. Feltételeztem, hogy az albánok minden típusú pénzt elfogadnak. Mindjárt azzal kezdtem, hogy egy 5000-esen van, tud-e belőle visszaadni. No problem, válaszolt a fiú, és elővett néhány kisebb kartondobozt, amelyekben különböző valuták hevertek. A polcon lévő gőzölgő kenyérre mutattam, és felemeltem a két ujjamat, annyit akartam. Mindjárt megértette, és levett két veknit, majd elébem rakta. Magához vette az 5000-est. Egy gyűrött, vonalas füzetben grafit ceruzával számolni kezdett. Összesen 240 forintot kellett fizetnem. Kotorászni kezdett a kartondobozokban is, forintban, euróban és dinárban adta vissza a maradékot. Megijedtem, mert tele lett a markom papírpénzzel. Féltem, hogy nem fog beférni a kis zsebembe. Valahogy mégis belegyömöszöltem. A kenyerek úgy illatoztak, hogy nem bírtam ki. Le kellett törnöm a végét és falatozni belőle. Mire áttértem az úton, a kenyér egyik vége hiányzott. Milyen rongyos kenyeret vásároltál, szólt mosolyogva Vinus. Finomat, válaszoltam. Még ott a padon mindhárman elfogyasztottunk egy teljes veknit. A másikat ott akartam hagyni a padon, de Mille nem hagyta. Ő magával viszi, mert majd jó lesz estére. Addigra úgyis megéhezünk. Szaladni kezdtünk. Talán azért, mert jól éreztük magunkat teli gyomorral és félmeztelenül, de nem sokáig, mert katonák állítottak meg bennünket. Egy igazoltatási pont állomásozott a fák között. Nem a személyi dokumentumaink érdekelték őket, azt ugyanis hiába kérték volna, hanem azt sérelmezték, hogy nincs ruhánk. Főleg Vinus lengefehér neműjét helytelenítették. Elmondták, hogy az út többi részén katonák gyakorlatoznak, emiatt így nem mehetünk tovább. Nekünk is egyenruhába kell bújnunk. Néhány lépésre a bokrok között a föld alatti ideiglenes ruha és fegyverraktárba irányítottak bennünket, hogy öltözzünk föl. Már várt bennünket az intendáns és használt, de kimosott terepmintás katonaruhát kaptunk. Vinuson nagyon lötyögött a nadrág. Szóltam a raktárosnak, hogy nem lehetne valahogy leszűkíteni, mert így nagyon slamposnak nézett ki. Hozzátettem, hogy a katonának nem illik rendetlen ruhában járni, gondolván, hogy tesznek valamit a nadrág rendbetétele érdekében. Úgy is lett. A raktár végén egy középkorú asszony ült a varrógép mellett, és épp egy nadrágot javított. A raktáros oda vezette Vinust. Ott már több nadrág lógott a fogasokon. Az új katonának, Vinusnak csak fel kellett próbálnia azt, amelyik legjobban megfelelt. Kis idő múlva előlépett, szűk, testhez álló jószabású nadrágban. Amerre csak ment, mindenki megnézte, még utána is fordultak. Tovább indultunk a csatorna felé. Most már nem szaladtunk, mert a katona ruhában melegünk volt. Azt gondoltam, hogy jobb lesz, ha leállítunk egy erre haladó járművet. Amikor autót hallottam közeledni, kimentem az útra, hogy leállítsam. Három különböző jármű is elhaladt, de egyik sem állt meg. Akkor Vinus vette kezébe a dolgot. Már az első gépjármű megállt, amikor meglátta szűk nadrágjában. A hídnál megkértük a vezetőt, hogy álljon meg, mert kiszállunk. A strandra indulunk. Útközben megint katonák állítottak le bennünket. Először is kérdőre vontak, hogy honnan nekünk az egyenruha. Elmagyaráztuk, hol kaptuk. Megértették. Már tovább akartunk menni, amikor az egyik ezredes leállított és megkérdezte, tud-e valaki közülünk szerbül. Le kell fordítani egy szöveget szerbről magyar nyelvre, mondta. Felajánlottam tudásomat. Az ezredes átadott egy szerb újságot, rögtön ráismertem a Danas mai nap című napilapra. A 18. oldalra lapozzon, parancsolta katonásan. Oda lapoztam. A cikk Láza Kostić neves szerb íróról szólt. Fordítani kezdtem. Várjon, szólt rám az ezredes. Nem nekem kell a fordítás, mindjárt hívom az elnök urat, neki kell. Pár perc múlva megjelent Ó Viktor. Nekem kell. Na, mondja csak, szólt majdnem parancsolóan. Elkezdtem a fordítást. Zombor tiszteleg Láza Kostić előtt, két szobra is föllelhető zomborban. Jómódú polgári családban született, középiskolai tanulmányait Pancsován és Budán végezte. 1859-ben érettségizett, ezután Pesten jogi tanulmányokat folytatott. 1866-ban szerezte meg diplomáját. Hideget éreztem a fenekem alatt, amikor kinyitottam a szemem, de rögtön hunyorítani kezdtem, mert szemembe sütött a nap. A hideg a gránit kőtől eredt, amelyen ültem. Még négy hasonló kőoszlop is állt a közelemben. Egy burjánzó szőlőlukast tartottak. A terméskőből kialakított padok és egy hatalmas súlyos asztal mögött egy elég rozogavályokból és gerendákból összetákolt épület állt. Jobbra az udvar végén tőkesorok húzódtak. A sorok vége nem látszott, mert a domb lefelé kanyarodott. Rájöttem, hogy egy dombtetőn lévő épület előtt lugas alatt szunyókáltam. Körülöttem nem láttam senkit, de mégis emberi hangokat hallottam, valaki nagyon magyarázott. A hang a tőkesor irányából jött, odafigyeltem. Előbb férfi és női fejek jelentek meg a sorok végén, majd ahogy közeledtek a hangok, úgy jelentek meg maguk a hangoskodók. Csak amikor majdnem az épület közelébe értek, figyelhettem meg őket tetőtől talpig. A Temerini Béla vezette csoport élén Péter jött. Mögöttük egy nagyobb társaság, mindannyian az ismerőseink voltak. Akkor jutott eszembe, hogy Béla meghívta Pétert, hogy bemutassa szőlő ültetvényét, és hogy megízleltesse vele borát, amire nagyon büszke. Mivel kisebb társaságot tervezett, meghagyta Péternek, hogy hívja meg ismerőseit is. Mi is Vinussal Péter ismerősei közé tartozunk. Elcsodálkozott, amikor megjelentünk, de nem szólt semmit, csak eléggé hidegen fogadott bennünket. Végül a társaság elérkezett a lugas alá. A sokadalom tagjai, Győző és élettársa, Misi és felesége, Gyula és felesége is mi. Érdeklődési csoportokra oszlott a társaság. Béla, Péter és Győző a szőlészet és a borkészítés tudománya iránt érdeklődött. Gyulát, Misit nem érdekelte a kertészet. Őket, mivel együtt dolgoztak a tévében, inkább a munka érdekelte. A többiek, főleg az asszonyok valószínűleg főztek, recepteket cserélgettek. Én félrehúzódtam, és a rostélyra valót készítettem elő. Félfüllel hallottam, Béla továbbra is szónokolt. Péter türelmesen, jóhiszeműen hallgatta. Már Győző is megunta a szöveget, és hozzám társult. Szívesen segített a tűzrakásban. Láttam, hogy Péter már nem bírta tovább, és odaszólt, hogy szeretné megkóstolni azt a bizonyos kiváló minőségű fehérbort, amelyet Béla készít. Csak ezt várta a gazda. Rögvest bement az épületbe, és két sörös üveget hozott ki. Mindannyian odafigyeltünk. Hát itt egész idő alatt borról beszéltünk, nem pedig sörről. Béla elmagyarázta, hogy azért tartja sörös üvegekben, mert az neki egy adagot jelent, és könnyen tudja felemelni. Nem is szokta pohárba tölteni, hanem így üvegből issza. Mi többiek nem kaptunk semmit, csak néztük, hogy ők ketten kocintanak a sörös üvegekkel. Péter beleivott a borba. Béla várta a dicséretet. Túl hideg. A bort nem szabad fagypont körül tartani. A legjobb, ha 12-13 fokon van, magyarázta Péter. Győző is odaszólt. Hát mi nem kapunk semmit? Béla még mindig szóhoz sem jutott a bírálattól. Bebe a felesége kapott észbe, és megkérte Vinust, hogy hozzanak ki italokat a társaságnak. Péter is elővette a hordozható hűtőtáskából a boros üvegeket. Megkezdődött a felszolgálás. Hirtelen megtelt az asztal. Lett ott bor, sör, Coca-Cola, pálinka és ásványvíz. Azok számára, akik nem isznak ilyesmit, különböző gyümölcslevek is a terítékre kerültek. Vinus gondolt rám, és megkérdezte, mit kérek. Bort, válaszoltam, de a Péteréből. Ezek után kicsit fölengedett a társaság. Már csak az ital és a finom illatok miatt is, melyek terjengeni kezdtek a rostély fölött. A sütést átengedtem Győzőnek, mert fotózni szerettem volna a társaságot. Kapva kapott Béla is, ő is elővette drága Nikon fényképezőgépét. Péter akkor szólt nekem, hogy miért nem veszem elő a 6x6-os fényképezőgépemet. Elmondta Bélának, hogy ő már látott néhány művészi fotót, amelyet azzal a nagy géppel készítettem. Dicsérni kezdte azt az aktot, amelynek címe Nő almával. Amikor az asszonyok ezt meghallották, összenéztek, és valamelyikük odaszólt. Mi van? Milyen aktokról beszéltek?